Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most 70. vasárnapjának prédikációs alapigéjét, Máté evangéliumából a 9. fejezet 9. versétől a 13. versig a következőképpen. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak. És így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. Így történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és így szólt a tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek együtt vámszedőkkel és bűnösökkel? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk azt, hogy vannak olyan foglalkozású emberek, akiket a segítő foglalkozásúak közé sorolnak, ilyenek tanárok, orvosok, ápolók, szociális munkások, lelkészek, lelki gondozók. És van egy kimondottan őket fenyegető betegség, még hogyha kicsit idézőjelbe is tesszük ezt, amit úgy neveznek, hogy a segítő szindróma, vagy valamikor megfordítják, és azt mondják a szindrómás segítők, ők, vagy németesen a Helfer szindrómában szenvednek. Talán magyarul úgy lehetne visszaadni, hogy ők azok, akik kényszeresen segítenek, kényszeres segítők, ami azt jelenti, hogy kényszeresen próbálnak segíteni másoknak, szinte azoknak az akarata ellenére. Nagyon nehezen viselik el, hogyha visszautasítják a segítségnyújtást. Sokszor a saját bizonytalanságukat akarják leplezni. A saját segítségre szorultságukat, az erőltetett segíteni akarásukkal. Tagadják, hogy ők maguk is segítségre szorulnak. És addig, amíg a másikhoz megy, és a másikat próbálja lelki gondozni, segíteni, vagy a másikat próbálja jobb útra téríteni, mondjuk, hogyha egy ilyen szindrómás hívőről van szó, a másikat akarja az igaz hitre elvezetni, sokszor mögötte a saját bizonytalansága, hitbeli problémái is meghúzódhatnak. Kerülj az egyenrangú kapcsolatokat másokkal, inkább azok között érzi magát jól, akik nem olyan képzettek, vagy egy olyan csoporthoz tartoznak, akiket megvetnek, azok körében érzi magát jól az ilyen ember. Magánéletében is hiányzik a kölcsönösség, inkább úgy érzi, hogy ő segítő szerepben van otthon, és a saját vágyait inkább csak indirekt módon tudja megfogalmazni, nem tudja elmondani egyenesen, hanem inkább szemrehányások formájában fejezi ki. Hát legyen ennyi elég a segítő szindrómáról. Nekem van egy kedves segítő ismerősöm, aki egy drogrehabilitációs intézetet indított el, és igazából azzal kezdődött ennek az intézetnek a működése, hogy hát ő maga is egy kallódó fiatal volt, és amikor megtért, hitre jutott, akkor visszament azokhoz az emberekhez, akik az ő baráti társasághoz tartoztak, és továbbra is drogoztak. Erdős Eszterről van szó, többen tudjuk, ismerjük az ő nevét, talán még az élet történetét is, és azt is tudjuk, hogy Ráckeresztúron működik mind a mai napig az intézmény, amelyet a református egyház hívott életre, a kallódó fiatalokat mentő misszió elnevezéssel, és hát úgy évente olyan 30-35 fiatallal foglalkoznak, és valamivel több mint egy év a velük való foglalkozásnak az időtartama. Hát úgy olvastam, hogy kb. 50%-ban gyógyulnak azok, akik oda bekerülnek valamilyen szenvedélybetegséggel. És hát az Erdős Eszter egy hívő családban nőtt fel, de valamikor 17 éves kora környékén történt az, hogy valami bekattant nála, és akkor így fogalmazott, akkor, amikor erről beszélt, hogy az egyik ismerős lány elhívta, és olyan volt, hogyha valaki hívta, hogy jössz, akkor megyek, akármiről is legyen szó, nem gondolta át, ide-oda könnyen befolyásolható volt, és akkor elment csövezni. Talán fél évig élt így. Hol itt, hol ott aludt, valamikor az utcán, pedig egy hívő családban nőtt fel, de úgy írja le magát, hogy egy nagyon szomorú és depressziós fiatal kamasz volt, aki együtt lógott a többiekkel a Moszkva téren, most ugye Szél-Kálmán térnek, nevezik ismét, a drogos havarokkal. És nagyon érdekes, ahogyan hazament, fél év elteltével, megállt mellette egy szőke, hosszú hajú hippi srác, akivel beszélgetésbe elegyedett, és az megkérdezte tőle, hogy te tudod-e, hogy most milyen nap van? Azt mondja, fogalmam sincs. Május volt. Hát azt mondja, anyák napja van. Hát mi lenne, ha felhívnánk az édesanyánkat? Hát ugye mobiltelefon még nem volt, de vezetékes telefonon fel tudták hívni. Viszont azt mondja az Eszter, hogy semmit nem tudott mondani a telefonba, csak sírni tudott. Az édesanyja azonnal tudta, hogy ki az, és ennyit mondott neki, hogy gyere haza. És akkor ő nem mondott semmit, letette a telefont, viszont a hosszú, szőkehajú hippi nem hagyta annyiba a dolgot, és azt mondta, na most akkor hazakísérlek téged. És azt mondja, ott volt nem messze, pár percre a szülői háztól. És akkor hazakísérte, fel a negyedik emeletre, hogy egészen biztos legyen benne, hogy haza is ment, és nem fordult vissza az ajtótól. És ő úgy értelmezte ezek után, hogy Isten biztos, hogy egy angyalt küldött utána. Mert a következő hetekben, hónapokban nézte, hogy megint akar találkozni ezzel a fiúval. Azt mondja, hogy akkor még könnyebben fel lehetett ismerni, kevesebb ilyen extrém kinézetű ember volt akkor még Pesten. Próbálta azokon a helyeken, ahol ő járkált, ismét megtalálni, találkozni vele, de nem sikerült. És azt mondta, hogy úgy érzi azóta, hogy lehet, hogy nem is egy ember volt ez, hanem egy angyal. Persze az sincs kizárva, hogy Isten ugye egy ember formájában, ember képében, valódi ember formájában ugye küld egy angyalt, egy küldöttet a mi hazavezetésünkre, hazahívásunkra. És utána aztán egy ifjúsági táborban fogadta elő újra Jézus megváltójának, jutott hitre, és aztán persze azon nyomban visszament az övéihez, a Moszkva térre, és beszélt nekik arról, hogy ő most már hisz Jézusban, és ott templomba jár, és hogy jöjjenek ők is. És nagy meglepetésére nem gúnyolták ki, nem nevették ki, hanem voltak többen, akik elmentek vele a templomba, és ketten is közülük csak úgy orvosi segítség és gyógyszer nélkül megszabadultak a kábítószertől. Hát úgy, ahogyan erről mi is beszámoltunk már, hogy ilyet tapasztalunk, hogy ilyen van. Így fogalmazott az Eszter, hogy pusztán az Isten élmény és a gyülekezethez való tartozás hatására történt ez. És emlékszem, hogy éppen 10 éve volt annak, 10 éve van annak, amikor az erdős Eszter az ő drogrehabilitációs munkájáról, meg ezekről a fiatalokról tartott előadást nekünk a Semmelweis Egyetemen, és az első között sorolta fel, aztán 4 vagy 5 pontban sorolta fel, hogy mi az, ami segíti a fiatalokat abban, hogy ne nyúljanak a droghoz, vagy ha már hozzányúltak, akkor megszabaduljanak. Elsőként említi a gyülekezethez való tartozást. Tehát, aki szorosan tartozik, kapcsolódik gyülekezethez, az 100%, hogy elkerüli a drogot. Én azt gondolom, hogy ha ezt komolyan vennék a szülők, akkor itt lennének ők is, és itt lennének a fiatalok is. De ugye ez mutatja, hogy nem hiszünk, és nem engedelmeskedünk a hívásnak. Ugye itt Jézus elhívja Mátét, erről szól az Istennek az igéje, nem hiszünk ennek. Aki már benne volt, és tapasztalja azt, hogy hogyan szabadulnak a fiatalok, az tudja, az hiszi. És ezért hangzott el az elmúlt vasárnap az a mondat, hogy ezt a rendkívüli erőt pedig Isten ugye cserépedényekbe helyezte, hogy ne magunknak tulajdonítsuk. Tehát azért vagyunk mi keresztények ilyen törékeny cserépedények, hibásak, törékenyek, nem szentek, mert azon nyomban magunknak tulajdonítanak ezt az erőt, hogy ja, persze, hát látod, hát ő is megszabadult, pedig nem tudtak rajta segíteni itt vagy ott. Ezt a rendkívüli erőt ne magunknak tulajdonítsuk. Erdős Eszter így mondta, hogy hát ő minél problémásabb valaki, ő annál inkább szereti. És így folytatta, hogy lehet, hogy egy pszichológus azt mondja rá, hogy ő szindrómás segítő. Na és akkor, folytatta, na és akkor mi van? Én is, mondja, szívesebben megyek el egy ilyen segítőhöz, mint akinek ez csupán csak a megélhetése. És teljesen igaza van. Teljesen igaza van. Kit érdekel, hogy szindrómás segítő vagy nem? Gyógyulnak mellette emberek. Mellette törékeny cserépedény mellett. Kérem szépen, hát Jézus egy segítő. De hogyha igazabbat akarok mondani, akkor azt mondom, hogy ő a segítő, az egyetlen segítő. Aki most a mai történetünkben Kapernaumban jár, hát egyébként úgy mondhatnánk, hogy Kapernaum volt Jézusnak a főhadiszállása, ez az 1500 fős halászfalu a Tibériás tengernek, vagy a Galileai tengernek a partján, és azt is tudjuk, hogy ott a zsinagógát éppen egy római százados, egy centúrió építette, aki mondhatjuk így, hogy filoszemita volt, kedvelte a zsidó népet, és minden valószínűség szerint a hitüket is, és ezért építette ő, mint idegen néphez tartozó, ráadásul megszálló néphez tartozó ember a zsinagógát, ahol össze tudtak gyülekezni szombatról szombatra, hogy hallják Isten igéjét. És ebből a faluból származott még Jézusnak 4 tanítványa, ugye Péter, András, Jakab és János, ők is itt éltek, úgyhogy mondhatni azt, hogy a tanítványoknak a többsége Kapernaumból származik. Hogyan hatnak ezek a szavak, amikor megpillantja az ötödik tanítványt, ugye, Mátét. Péter, János, Jakab és János után mondom, hogy ötödik. Hogyan hatnak ezek a szavak Mátéra, erre a vámszedőre? Hát bizonyára hallott már ő Jézusról korábban is, már csak abból kifolyólag, hogy mondom, hogy Jézus mindig oda ment vissza, Kapernaumban szállt meg. Tehát az aktív 3 évében, amikor az országot járta, Kapernaum volt a központja. Úgyhogy sok mindent tudhatott már róla, hogy milyen csodákat tett, és mit tanított az Istenről. Bizonyára tudta azt, hogy Jézus a rabbik között valami más. A másik, ami fontos ebben az elhívás történetben, hogy bizonyára sokat hallott már saját magáról is. Hiszen gondolom, hogy róla is mentek a hírek, és hogyha lett volna könyvnyomtatás, akkor róla is megjelentek volna ilyen szórólapok, amelyek megjelennek ma is egyes emberekről, politikusokról. Hát gondolom, hogy jól megmondták az emberek a magukét róla, hogy milyen bűnös életet él, és hogy milyen korrupt ember, és hogy kiszolgálja a rómaiakat, és hogy én gondolom, hogy a szülei is, vagy otthon, ha volt valaki, akkor az elmondta, hogy mennyire szégyent hoz az egész családra, meg az egész népre ezzel a munkájával. Érezte a megvetésnek a súlyát, még akkor is, hogyha a pénz kárpótolta valamennyire. És az, hogy ezek után Jézus emberségesen szól hozzá, meg hogy egyáltalán Jézus elhívja őt, hiszen ő maga is tudta, hogy a rabbik nem akárkiket szoktak elhívni. A rabbik azok olyan tanítványokat hívtak el, akik magasan kvalifikált gondolkodók voltak, akik elismertek voltak, akiket ugye teszteltek, és látták, hogy jó képességűek, nem egy ilyen vámszedőt, vagy nem ilyen utcanőket, akikkel aztán együtt eszik. Mert hát egy rabbi, aki adott magára, az olyan emberekkel vette körül magát, akiknek a révén az ő elismertsége nőtt. És azt látták, hogy na, hát ez aztán valamire való rabbi, aki ilyen jó emberekkel, ilyen jó tanítványokkal veszi magát körül. És erre elhívja Mátét, akinél nincsen rosszabb hírű ember. És aztán együtt eszik más bűnösökkel, meg utcanőkkel. És ezt gondolom, hogy nagyon megérintette, drámaian megérinthette Mátét, hogy Jézus olyan emberségesen szól hozzá. És számít arra, hogy követni fogja őt. Pilinszky János azt mondja, hogy aki az evangéliumot olvassa, az nem Jézus szavait olvassa csupán, hanem Jézus maga van vele. És aki az evangéliumot magával viszi, kórházba, útra, háborúba, az nem egy könyvet visz magával. Ezek a szavak személyes erejűek. Ezt tényleg át szokták élni emberek. Kórházban, börtönben, háborúban, bárhol. És éppen ezért képes Máté mindent ott hagyni, és elindulni Jézussal. Felmerül sokszor kérdésként bennünk az, hogy és akkor nekünk nem kellene mindent ott hagyni? Lehet, hogy igen. Lehet, hogy máskor nem. De igazából mi nem tartunk még ott, hiszen nekünk sokszor az a kérdés, hogy én ott hagyjam-e mondjuk a bulit, vagy a születésnapi partit az Isten tiszteletért. Vagy mit részesítsek előnyben. És olyan sokszor nem az emberek által szervezett dolgok kerülnek háttérbe, hanem Jézusnak a hívása. A gyülekezet kerül háttérbe. szoktam mondani az ünnepnap szentelésénél példaképpen felnőtt keresztelésre is készülőknek azt, amikor Eric Little, skót, futóbajnok, 1924-ben kikerült a párizsi olimpiára, és hát ő 100 méteren futott volna, abban volt bajnok, és aztán megtudta, hogy a 100 méteres síkfutást vasárnapra tették. És akkor azt mondta, hogy ő vasárnap nem fog futni. Ő akkor ott Párizsban Isten tiszteletre ment. Behívta az olimpiai bizottság, hogy hát azért el kellene ezen gondolkodni, hogy nem a hazáját kellene szolgálnia. És így fogalmaztak, hogy hát a haza dicsőségéért mégiscsak versenyezni kellene. És akkor erre Lidl ezt mondta, hogy Isten parancsa előbbre való, mint a haza dicsősége. Vasárnap nem futok. És aztán másnap, hát betették akkor nem a 100 méteresre, hanem nem a saját erősségére, a 400 méteres síkfutásra, és megnyerte, azt hiszem, a 47,6 másodperccel. Hát amikor elmondom ezt a történetet, akkor mindig le is szoktam kerekíteni az élét, hogy hát ez azért már lehet, hogy túlzás, meg nem olyan nagy baj, hogyha egyszer-egyszer előtérbe helyezünk valami mást, hogyha ott vagyunk mondjuk egy évben mondjuk 45 istentiszteleten, nem baj, hogyha 5 istentiszteleten nem vagyunk ott. Pedig ez már nem igaz. Ez már nem az, amiről a Szentírás szól. Talán azért is van ez, hogy én magam is érzem, hogy nem vagyok olyan követője Jézusnak, mint kellene. És akkor hajlamos az ember egy kicsikét akkor az éleken tompítani. Nem szabadna. Hogyha elhívott Jézus, akkor mindenen keresztül követni kell, és a legfontosabb az, amit ő mond. Máténak az elengedés, ugye a régi életének az elengedése, és a megragadottság az egyértelmű volt. Jézus megragadta, nem ment vissza néha a vámszedő asztalhoz, hanem ő már akkor teljesen odaszánta magát Jézusnak. Eric Lidl-nek egyébként ez volt az egyik utolsó szava, hogy teljes odaadás. Őt a második világháborúban a japánok fogták el, és Kínában volt japán fogságban, és ott is halt meg a fogolytáborban, pedig hazamehetett volna. Tudni, Winston Churchill közben járta a brit foglyokért, és nem tudom már hány fogolynak haza lehetett menni, viszont Eric Lidl lemondott erről a lehetőségéről, és helyet cserélt egy állapotos nővel. És ekkor mondta ezt, hogy teljes odaadás. Ez a fontos. Teljes odaadás. Nekünk nem egyértelmű, hogy Jézust kellene követni? Vagy lehet, hogy úgy tekintünk rá, hogy olyan, mint egy szindrómás segítő Jézus? Vannak jellemvonások benne, amelyek erre utalnak, hiszen azokat is hívta, akik nem is gondoltak arra, hogy követői lennének. Hát egy segítő lelki gondozó az ne kezdje erőltetni azt, aki nem akarja a lelki gondozást. Jézus megy, és hívja Mátét is. Vagy imádkozik azokért, akik az ő keresztefeszítését végezték. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Azoknak a társaságát keresik, akik nem egyenrangúak vele. A mi társaságunkat keresi. Persze, ott van az Atya-Fiú Szentlélek közössége. Azért azt se felejtsük el. Az egyenrangúak társasága. A Szent Háromság Isten. De ott érzi magát jól a legelesettebbek között. Nem Pilátusnak, meg nem a főpapoknak a barátságát keresi, hanem bűnösökét és a vámszedőkét. Nem azokat keresi, akik magasan kvalifikáltak. Erdős Eszter ilyen nagyon őszintén vall az ő teológiai felvételiéről, hogy amikor elhatározta azok után, hogy gyógyultak mellette szenvedélybetegek, hogy hát ő lelkész akar lenni, lelkész lesz mindenképpen, és akkor azt mondja, hogy katasztrófa volt a felvételi, mert megkérdezte a professzor, hogy mondja, hogy hol működött, melyik városban működött Calvin. És azt mondta, jó ég, hát honnan tudja, hogy hol működött? Hát persze, ha mindenki meg tudná mondani közülünk, hogy Genfben, de ő még akkor semmit nem tudott erről. Csak a professzor elnézően mosolygott, és mondta, hogy ne törődjön vele. Lesz erre 5 éve, hogy megtanulja, most pedig meséljen arról, hogy mit szeret olvasni. Na azt mondta, erről szívesen tudott beszélni, mert az olvasás számára a minden volt. Állandóan csak olvasott, olvasott és olvasott. Szóval mi ennek a segítésnek a lényege? Mire hív bennünket Jézus? Megkérdeztem egyik 8. fiú hittanosomat, hogy szerintem mit jelent az, hogy a szentek közössége vagyunk mi? Hogy mi szentek vagyunk, amikor nem is vagyunk tökéletesek. És nagyon mélyen elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát ez szerintem olyan, hogy az ember bemegy a templomba, megvallja a bűneit, leteszi azokat. És aztán kimegy a templomból a bűnei nélkül. Tudom, így van. Nagyon jól megfogalmaztad. Ez a lényege a hívásnak. Hogy jövünk, letesszük azt, ami terhel, ami nehéz, itt hagyjuk a lelki szemetes ládában, és aztán megyünk ki bűn nélkül, megtisztulva. Szóval erre kell használnia a templomot. Ki mire használja? Nem azért kell használni, hogy megnézzük a másikat, előkapjuk a másikat, vagy úgy gondoljuk, hogy nekünk kell helyre tenni a másikat, hanem azért, hogy átéljük, hogy én vagyok a bűnös, én vagyok a beteg, én vagyok az elveszett, akit Jézus most is hív. És mehetünk hozzá, követhetjük őt, és vele maradhatunk örökké. Egy befejező történet ehhez a gondolathoz. A nagy októberi szocialista forradalom idején komoly missziói munka indult el Oroszországban, és az egyik misszionárius így ír, az első megtérője 16 éves fiú volt, aki több összejövetelre ellátogatott. Eljutott bűnössége felismerésére, és buzgón imádkozott. Ó Istenem, bocsáss meg minden bűnömet Jézusért! Fogadj el engem, és segíts nekem, hogy a tanítványod lehessek. Miután a szülei tudomást szereztek a fiú döntéséről, megtiltották neki, hogy bármilyen kapcsolatban legyen a misszionáriusokkal, vagy elmenjen az összejöveteletre. Ő azonban érezte, hogy mennyei atyának parancsa feljebb való minden szülői parancsnál, ezért még gyakrabban ment el, mint korábban. És minden szabad idejében szorosabb kapcsolatra törekedett újonnan megtalált megváltójával. Apja ezért szigorúbb lépéshez folyamodott, magához hívott 2 szomszédot, akikkel a földre teperték a fiút, és addig verték, amíg eszméletét nem vesztette. Tehetetlenül feküdt, amíg öntudata vissza nem tért. Akkor fájdalmak között elvonszolt a vérző testét a sátorhoz, ahol a misszionáriusok gyengéden ápolták, amíg fel nem épült. Hát nekünk nem kell egy ilyen összeveretés ahhoz, hogy távol maradjunk a templomtól. Elég egy buli. Elég valami családi alkalom, hogy távol maradjunk. Megrendítő belegondolni, mi maradna belőlünk, hogyha hazamegyünk, és ez vár a minket. Következő vasárnap hol lennénk? Hová mennénk? Halljuk-e, hogy meghívott bennünket Jézus, és bármi áron el kell jönnünk, bármi áron vele kell maradnunk. Mert mi vagyunk az elveszettek, a betegek, a bűnösök, és Máté azért indul el, mert tudja, hogy ez számára az életet jelenti. Amikor rádöbbenünk arra, hogy számunkra is az életet jelenti, akkor jövünk, és Jézus követői maradunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy minket is megszólítottál és hívsz, és bűnösségünk, betegségünk ellenére szeretnéd, hogyha veled együtt lennénk. Köszönjük neked, hogy nap mint nap velünk éled az életedet. Köszönjük neked, hogy nap mint nap együtt eszel velünk, együtt végzed a dolgodat a mi dolgunkkal. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy észrevegyük, hogy a te dicsőséged mindennél fontosabb. Fontosabb a haza dicsőségénél, fontosabb a mi dicsőségünknél. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ahogyan te megígérted, hogy velünk maradsz, mi is veled maradjunk. Amen.